Lassan haladt a Honolulu Star. Szingapúr hatalmas kikötője közelinek látszott a mesebeli roppant búrának tűnő porfátyol alatt, amely befette. Most a legsürgősebbeket mosolygó idegen, mondta Mr. Irving. Parancsoljon, felség! A hajó korlátjának dőlve beszélgettek. Ön semmivel sem törődik. Királyok ezt így szokták. Akkor én már eddig is király voltam. Szilencium! Az mi? Szeretném én is mondani. Szilencium annyit jelent, hogy csend. Jó, megjegyzem. Szalencellium. Na, ez is jó szó. Figyeljen rám, barátom! 150 éve atyáról fiúra száll a Boldogság szigetek trónja. Egyik ősünk kiverte onnan az első angol hódítókat, és a spanyol király akaratából azóta családunk a Boldogság szigeteken uralkodik. Néha Mr. Gouldról már említettem, hogy Istenbe boldogult nagybátyám, Fernández régens herceg volt. Nem szerettem őt, de fájt, hogy így kellett elmúlnia. Fülig Jimmy hátán végigfutott a hideg. Eszébe jutott a rejtély, amelyet talán soha nem fog megoldani. Ki volt a halott, akinek a kezét visszatolta a lepedő alá? Ki ölte meg Mr. Gouldot? Hová lett a szekrény? És mi volt ez az egész téboly? Azt akarom, hogy megjegyezze a legszükségesebbeket, folytatta az uralkodó. Semmit sem tud a világról abban a pillanatban, amikor engem helyettesít. Ezt jól jegyezze meg, semmit. Érti ezt, jó ember? 8 éves koromig Almirában éltem. Almira a Boldogság szigetek fővárosa. Azután Isten kegyelméből nagybátyám és nevelőm, aki atyám halála után régens herceg lett, Franciaországba vitt. Itt katonaiskolába jártam. Az utolsó 2 évben, mint az angol király vendége, főiskolai tanulmányaimat végeztem. Most váratlanul értem jött a régens herceg. Szingapurban bevárom atyám fivérét, Almira grófját, Sir Egmontot. Derék úr, minden évben meglátogatott, akár Saint-Cyrben voltam, akár ő felségénél, Balmoralban. Szerencsére nincs Szingapurban, különben nem lehetne elvegyülni az emberek között, mert ő jól ismer. Jelenleg azonban Almirában van. Ha megengedi, felséged, úgy én is felvilágosítom néhány lényeges tudnivaló dolgában. Nagyon kíváncsi vagyok. Családomról nem akarok beszélni, felmenőkről vagy jót, vagy semmit. Bár az én őseim is kiverték annak idején ellenfeleiket, de nálunk csapszék esete forgott fenn, és az ilyen helyeken nem ildomos uralkodni. Ön impertinens, de mulatságos alattvaló. No lám, viszont a szingapúri alvilágban igen jó csengésű a nevünk. Keresse fel a barátaimat. Például? Ha például ott van Tüskés Vanek. Az zseni. Tavaly úgy megrúgott egy postást, hogy még ma is tanulmányozzák a klinikán. Ennek mondja meg, hogy a nehéz Fridolin üdvözli. Jelenleg Martiniken van. Kérem, írjon fel mindent, ezek igen hasznos tudnivalók. Rendben van, még be is tanulom szó szerint. Az lesz a legjobb. A kopasztó klubjában az alelnökkel szívélyes viszonyban vagyok. Együtt időztünk a szumbavai fegyenc telepen. Plészeműnek hívják. Nyers, goromba ember, de engem szeret. Most jól jegyezze meg és írja fel. Batáviában a fogház folyosón jobbra van egy lépcső, balra a foglár irodája, és a fal végig zöld olaj, sárga szegéllyel. Ezt miért kell? Csak tessék felírni, felség. Nagyon fontos. Ezt igazán tanulja be, mint valami versikét. Mr. Irving mindent feljegyzett egy piros noteszbe, és elhatározta, hogy meg is tanulja. A velőnek mondja, hogy menjen sürgősen hosszú útra, mert Ádámban kiszabadult a hobbó Fischer. Ezt sem értem. Majd ott helyben meglátja felséged, hogy ez mind okos dolog, csak jegyezze föl. Úgy. Köszönöm. Most menjen és öltözzön néhai nagybátyám átalakított ruhájába. Jön a révkalausz hajója. Hopplá! Felség, ezt valaki ellopta Mr. Gould Fernandez kajütjéből. Okmányok. És átadta a címeres szarvasbőrtáskát. Ő felsége a belső zsebébe tette. Ezek Fernandez régens herceg diplomáciai levelezését tartalmazzák, és most nem érdekelte a diplomácia. Köszönöm. Felség, használja jól ki az összeköttetéseimet. Szerencse fel! Önnek is, barátom! Ő felsége kezet nyújtott. Fülig Jimmy szeretettel megrázta, és adott még egy utolsó bölcs tanácsot. De a legjobb összeköttetés az alvilágban mégiscsak egy jól irányzott ökölcsapás. Ez aztán igazán kézenfekvő, felség. Ő felsége, mielőtt a hajó kikötött, Fülig Jimmy tanácsára vásárolt egy elég tiszta, de kopott ruhát, egy pár kitipor cipőt, trikót és sapkát. Jimmy igen hosszas rábeszélésére neki adta az altiszti revolvert és az ormosbotot. Az utóbbi felől rövid szakoktatást is tartott. A bal belső zsebbe tegye felség úgy, hogy a szíj felül legyen. És ez mire való? Hogyha baj van, kissé mozgatja a vállát, és akkor a hóna aljával megérzi, hogy helyéne az ormos. Ez egy nyugodt érzés. Az ember közvetlenebbül tárgyal a felekkel. Aztán? Hát amikor komolyabb érvekre kerül a sor, az ember úgy tesz, mintha hanyagul vakarózna. A melle közepén kezdi, lassan a válla felé irányul ez a vakarózás, de ez nem szép vakarózni. A külvárosban még nem zárja ki az általános műveltséget. Szóval, ha a kapirgáló ujjak megérzik a szíjat, akkor suhi. Mi az, hogy suhi? 8 napon túl gyógyuló, mint egy 12 centiméteres zúzott seb, véraláfutásos elszíneződéssel, helyenként a koponya csonton kisebb repedések. Köszönöm. Szóval ugyanazzal a mozdulattal, amivel rántja, már is lecsapni a bottal, és pedig úgy, mintha kalapot csapna a zsebéből a másik ember fejére. Szörnyű lehet ez az ütés. Esetleg halált is okozhat? Ilyen jó eredményre eleinte ne számítson, felség. A fő, hogy csak egy mozdulat legyen az egész. Így van a pisztollyal is. Rántás közben még combmagasságból lőni. Tudja, jó ember, hogy a verekedés úgy látszik épp olyan rendszeres és célszerű tudomány, mint a harcászat? Mindig arra kell vigyázni, hogy maga üsse az elsőt, felség. Ez nagyon fontos. A katonaiskola szerint is az a harcoló fél van előnyben, aki magához ragadja a kezdeményezést. És egy sörös kancsót, vagy széklábat. Aztán dur bele. Az mi? Olyasmi, mint a suhi, csak később gyógyul. És a sértett munkabírását erősen csökkenti. Mindig gyorsnak kell lenni. Napóleon szerint is a gyorsaság fél siker. Tüskés Vaneknek is ez a véleménye. Úgy mondja, hogy az nevet utoljára, aki először üt. Azt hiszem, ilyesmire nem kerülhet sor. Egy uralkodó mégsem mehet messzire a tapasztalásban. Azért nem árt az ilyet tudni. A karmatlai radzsa is igen nagy úr volt, és szintén széttekintett egyszer áruhában, Hongkong kikötőjében. Senki sem merte megérinteni, amikor megmondta a rangját. Na de, amíg megmondta. Ott mi volt? Egy ideges ismeretlen valamilyen okból odament az áruhás radzsához, és hirtelen 43-szor pofon ütötte, úgyhogy nem is volt idő bemutatkozáshoz. Azóta a radzsa csak úgy megy végig a kikötőnegyedben, hogy hírnökök járnak előtte, akik szétkürtölik nevét és hatalmát. Mr. Irving, miután partra lépett, elsősorban zsebre vágta a kezét. Ezt mindig is nagyon szerette volna. De hogy tehetne ilyesmit egy uralkodó, különösen utcán? Amikor zsebre dugott kézzel elvegyült a Raffles Street áradatában és nekivágott vaktában Szingapúrnak, nyomban megértette, hogy az emberiség zöme miért nem készül az uralkodói pályára. Micsoda öröm! Két lábon járni az utcán, lögdösödésben, egyedül, zsebre dugott kézzel. Valaki neki ment, hogy a falnak tántorodott. Bocsánat, mondta az illető, és elsietett. Először életében kutyába se vették. Valaki rászólt, hogy ne bámészkodjon a mindenségit. Egy rendőr nem durván, de erőteljesen félretolta a kapitányság kapuja elől, mert éppen autó gördült ki az útra. Szemtelen utcai járusok az arca előtt rázogatták holmiaikat, egy bolt előtt valaki megragadta a karját, és százféle áru nevét karattyolta. Csupa főben járó bűn, de milyen gyönyörűség! Kiült egy kávéház elé. Egyszerű, kispolgári hely volt, ahol néhány savanyú arcú ügynök, egy-két kiskereskedő és három japán díszműárus képviselte az üzlet esti forgalmát. Vizes kávét ivott, olcsó süteményt evett hozzá, és úgy érezte, hogy ez volt életének legjobb ízű étkezése. A pincér is ott áldogált mellette, de az utcára bámult. Később megkérdezte a királytól, hogy hajlandó-e betársulni egy fogadáshoz a vasárnapi lóversenyre. Kombinált fogadás, és ha 5 futamból csak 2-t nyernek, már van min osztozni. Inkább leereszkedő és pártfogó volt a hang, amelyen a pincér megszólította az ágról szakadt fiút. Ő felsége betársult a halmozáshoz, és amikor a pincér megkérdezte, hogy hová juttassa az esetleges nyereséget, azt mondta, hogy majd megírja Tahitiből a címet, de az sem baj, ha elosztja a szegények között. Jó közérzete szinte mámorossá fokozódott, amikor a pincér tömören marhának nevezte őt. Először életében nevezték marhának, ez is lehet öröm. Fütyörészve haladt tovább a főútvonal áradatában. Eddig nem is sejtette, hogy fütyülni is tud. Mikor fütyörészhet egy uralkodó? És hol? Az utcai automatáknál sorban megállt, és bedobálta minden apró pénzét. Húzta a fogantyút, nyomta a gombot, míg végül 150 főnyi csődület kísérte egyik automatától a másikhoz. Az emberek nem értették, hogy a buzgó fiúnak mi szüksége van 40 cipőfűzőre, húscsomag gyufára, 11 doboz púderre, de ami a legkevésbé világos, miért dobott ki egy mérlegből 17 jegyzéket hiteles testsúlyáról? Hé, fusson! Jön a rendőr! Kiáltották többen is, jó akaratulag, mert a hibbantakat tisztelik keletem. Hé, mit csinál itt, mi? Kérdezte a rendőr. Mérem magamat. Na és, talán elromlott a mérleg? Nem. Akkor mi a fenét rángatja folyton? Hogy kiessen egy cédula. Gyűjti a súlyát? Szétküldöm az újévi üdvözleteimhez mellékelve ismerőseimnek. Hallja, maga részeg, hordja el magát. Jó ember, ön nem olyan hangon beszél, a tömeg hullámzásba jött, elsodorták a fiút, és a rendőr sehogy sem férkőzhetett közelebb. Jó indulatú ismeretlenek, akik éppen mellette álltak, szinte sorfallal vették körül, és vitték. Menjen, fiatalember! Mondta jó akarói közül az egyik. Ne kezdjen a rendőrökkel! Korholta szeliden a másik. Ez jól esett neki. Szereti a nép. Újdonsült barátai egy mellékutcába tuszkolták, 4-en voltak. Köztük egy vöröshajú, térnadrágos, sápat, vézna külsejű fiatalember. Csak menjen, barátom! Köszönöm, barátaim! Igazán jól esik, hogy féltetek. Derék emberek vagytok. Szóra sem érdemes, mondta egy kis kövér, nyájas mosolyjal, és ott hagyták, miután udvariasan megemelték a kalapjukat. A legközelebbi sarkon egy rúzs és egy púder automatát fedezett fel. Benyúlt a zsebébe, és elhűlt. A pénztárcája hiányzott. 2 részes bőrerszény volt. Egyik felé nyílt a bankjegyek rekesze, másikon az apró pénznek való. 5000 dollár volt benne. Most már eszébe jutott, hogy a 4 jótevő nem ok nélkül préselte. Az a sovány sörtehajú egy pillanatra, mintha hozzáért volna a zsebéhez. És biztosan kilopta a pénztárcáját. A címeres táska a belső zsebében megvolt. Érezték, úgy látszik, hogy hol a pénz. Utánuk futott. először életében futott, de most nem érzett gyönyörűséget. Ez hát a nép szeretete, gondolta futás közben keserűen. Megállni! Kiáltott utánuk, amikor meglátta őket a sarkon. A négy ember visszafordult nyugodtan, tempósan. Mi van? Kérdezte a sörtehajú. A pénztárcám eltűnt! Na és? Mi azt hiszi, hogy tolvajok vagyunk? Maguk lögdöstek jobbra-balra? Vigyázzon a szájára! Kérem, ha nem tudnák, hogy ki vagyok? Pontosan az történt vele, ami a Rádzsával. A cingár sápadt fiatalember pofon ütötte. De hogy? Fejedelmi pofon volt. Az első pofon, amit életébe kapott. De ennek nem örült. A vékony kar boszorkányos lendületét nem is látta, csak valami tompa puffanással egyszer, mint sok csillogó pont szökelt fel a szeme előtt, hogy fejjel a falnak repült, és fél térdre esett. Fel akart emelkedni. Éj! A kis kövér botja végigvágott rajta, hogy örjítő fájdalmat érzett a hátán, és egy rugástól lerepült a gyalogjárdáról. Nesze, majd adunk neked! Meggyanúsítani a rendes embereket? Hálátlan fráter! A négy ember befordult a sarkon, és röhögve futottak, ahogy csak a lábuk bírta. Lassan feltápászkodott, mindene sajgott, de talán a legjobban az fájt, hogy létezik ilyen mélységes romlottság, ami erről eddig fogalma sem volt. Egy rendőr állt mellette. Ejha, de ellátták a baját. Az orrából vér folyt, és a szája sarka is felrepett. Ellopták a pénztárcámat. Mennyi pénz volt benne? 5000 dollár. Na, elmenjen innen. Ha bolondot űz belőlem, hát megjárja. 5000 dollár nem ilyen ficsurok pénztárcájában van. Nézze, jó ember, most már úgysem csinálhatom tovább. Én San Antonio uralkodó főherceg vagyok. És kicsoda, ha józan, mi? Kérem, vezessen a San Antonio palotába. Valahol egy dombon van a városon kívül. Ott né? Láthatja innen, ha az utca végén a kis ház teteje fölé néz. De ezt a hülyeséget hagyja abba, elég a viccből. Nem hiszi, hogy komolyan állítom? Lehetséges, már volt rá eset, hogy hülyére vertek valakit. Hagyja abba ezt a modortalan hangot, mert megjárja. Másképpen, hé, mert aztán maga járja meg, nézd csak, igazolja magát. Ott fenn a palotában majd igazolnak. Hát ide hallgasson. Én nekem kötelességem minden bejelentett adatot ellenőrizni. De ha figyelmeztetem rá, hogy minden tiszteletlen szóért felelni fog. A rendőr az ajkába harapott. Mit lehet tudni? Az ördög nem alszik. Menjünk, mondta csendesen, de ha becsapott, hát megjárja. A herceg ment elől, az orra vérét szárítgatta egy kendővel. A szívós bot ütésétől felrepett hátán a kabát. Noha ez herceg, gondolta a rendőr, akkor én indián főnök vagyok. A San Antonio kastély dombon épült, és dús, őserdőszerű park fogta körül a krémsárga, csúcsíves épületet. A rendőr csengetésére egy lakány nyitott kaput. A London Square-i poszt vagyok. Ez az ember azt állítja, hogy a San Antonio kastélyba igazolják, mondta a rendőr, s a sáros szakatruhájú hercegre mutatott. Ide hallgasson, lakály! Szólt közben nyugodtan, friss csengésű hangon a fiatalember. Én San Antonio uralkodó herceg vagyok, aki ma megérkezett ide. Az én nevemben azt megbíztam, hogy helyettesítsen. A lakály vállat vont. Nem érkezett ide ma senki. A herceg idegesen toppantott. Hát akkor bizonyára még mindig a városban időzik az az ember a kíséretemmel. Ismétlem, Nem értem, amit ön mond, fiatalember. Mára várták ide a herceget, és nem vártak ide mára senkit. Tudhattam volna, hogy mesebeszéd, dünnyögte lihegve a rendőr. Jól gondolja meg, lakály, hogy mit mond, mert ezért felelni fog. Kérem, én nem ijedek meg az ön fenyegetéseitől, de biztosíthatom, hogy nem vártunk ide senkit. A kastélyban csak a kiszolgáló személyzet tartózkodik, és Mr. Greenwood tanár. Ember, miért nem mondta azonnal? Greenwood, ő jól ismert, 2 hónap előtt az angol király udvarban fogadtam. Ma érkezett, és alszik éppen. Hozza ide, keltse fel, rohanni fog. A lakály elment. A rendőr habozva nézett San Antonio hercegre. Ez az ember igazolni fogja, hogy ön, Mr. Izép, uralkodó. Minden kétséget kizáróan. Hogy kerülhet egy uralkodó ilyen helyzetbe, ilyen ruhában? Nem hallotta ön a napkeleti uralkodó Harun al-Rashid történetét, aki álruhában járt az alattvalói között? Nem szeretem a rajzfilmeket. Káprázik a szemem, felelte a rendőr kisé bizonytalanul. Ne féljem, mondta kacagva a herceg, önnek nem eshet bántódása. Kötelességtudó, ha kisé ingerlékeny is. Gyanakvása nem sért, ez a tulajdonság fontos egy rendőrnél. Megjutalmazom, és valami kisebb kitüntetést kap, mert mégiscsak utána járt az ügynek. Kedves fickó, gondolta a rendőr, akár hülye, akár uralkodó. Minden esetre jó lenne, ha igazolnák. Ne féljen, jó ember! Greenwood igazol, és akkor kap az udvaromban egy pohár igazi angol sört. Bár csak uralkodó lenne, gondolta a rendőr, mert szomjas volt. De a gondviselés ezen a napon úgy akarta, hogy a tikkat rendőr ne igyék a San Antonio hercegek angol söréből. A lakály visszatért, és egy őszhajú, nyájas arcú urat előre bocsátott a kapuszárnyak között. Itt van az a bizonyos fiatalember, Mr. Greenwood. Hello, my teacher! Kiáltotta boldogan a herceg, és tárt karokkal közeledett a tisztes külsejű tanárhoz. I'm happy, Mr. Greenwood! De a tanár nem viszonozta az örömkitörést. Hátra hökkente nyújtotta ki a karját. Mit óhajt, kérem? De Mr. Greenwood, mit jelentsen ez? Azt állítja, hogy nem ismeri? Honnan ismerném, kérem? Hebegte a biológus ilyet jó akarattal. A herceg egy pillanatig úgy érezte, mintha a koponyáját egy roppant, láthatatlan kéz feszítené a közepénél kétfelé, hogy szinte érezte a homlokát recsegni. Mr. Greenwood, hebegte. Mr. Greenwood! Igazán sajnálom, fiam, mert kétségbe esetnek látszik, de csak ugyan nem ismerem, mondta szomorúan. Honnan kellene ismernem? Balmoral. Ön Balmoralban volt 2 hónapja. Ez igaz. Várjunk csak. És ott találkozott volna velem, San Antonio főherceg környezetében? De hiszen én vagyok San Antonio főherceg, Mr. Greenwood! Miféle tréfa ez? A tudós eléje lépett, és hosszan kutatóan nézte a szemét. Szegény fiú, nem fáj a feje olykor? Mr. Greenwood, kiáltotta sápadtan, ez a félreértés eloszlik egyszer, és akkor én önt felköttetem, mert ön egy gazember, egy hitvány gazember. A lakály és a rendőr egyszerre ragadták meg, de Greenwood rájuk kiáltott. Nem merjék bántani! Szegény! Elmebeteg. Most valami egészen váratlan dolog történt. A herceg zsebre dugta a kezét és nevetett. Szívből jókedvűen. Erre már a rendőr és a lakály is részvéttel nézték, pedig olyan egészséges, derűs kacagás volt ez, olyan pajzán, tiszta, csengő hangsorozat, mintha felséges tréfát hallott volna. Mit nevet? Szólt rá idegesen a rendőr. Arra gondoltam, hogy nagyapám örök időkre megszüntette a benszülöttek testi fenyítését. És én önt, Mr. Greenwood, Almira főterén akasztás előtt rinocéroszbőr korbáccsal addig veretem, amíg nem mondja el százszor, hogy szegény elmebeteg.